Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 23. fejezetének első 12 versében a következőképpen. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg. De cselekedeteiteket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hitelesítési vizsgálatot rendel el Jézus, de egészen másképpen tárja ezt elénk, ahogyan azt mi szoktuk végezni. Számunkra az, ha valakit nem találunk eléggé hiteles személynek, vagy egyenesen hiteltelennek minősítünk, az azt jelenti, hogy lehurrogjuk. Az ilyen ember ne beszéljen, nem figyelünk oda úgyse rá, amit mond, nem számít, és végképp ne akarja nekem megmondani, hogy mit is kell tennem. Jézus mégis valami mást állít most elénk. Ő azt mondja, hogy attól, hogy valaki hiteltelen, az igazság még nem foszlik szerte szét. Attól, hogy hiteltelen keresztény, vagy hiteltelen lelkész mond, vagy tesz valamit, még nem következik az, hogy hamisat mond, és hogy ne kellene hallgatni rá. Mert nem a személy hitelessége a fő kérdés, hanem az, hogy amit mond, az igaz-e, az valóban Isten szava és rendelése. Tehát a legfőbb vizsgálattárgya nem a személy, aki közvetít, hanem az az üzenet, amit hordoz. Azt kell mindenek előtt mérlegre tennem, hogy Isten igéjével egyezik-e az, amit hallok, vagy az, amire utasítást kapok. Ezért ne a személyt szondázd, hanem Isten igéjét. Vesd össze Isten igéjével a dolgokat, a hallottakat, mert amit Isten rendelt, az akkor is az ő akarata, hogyha farizeusok mondják ezt, a hírástudók, vagy éppen legyenek heródesek és kajafások, mert nem rajtuk áll vagy bukik Isten igéje. Sajátos ez az ige szakasz, ami most előttünk áll, mert úgy látszik egyébként, hogy mire Jézus elmondta övéinek ezt a tanítást, addig idézőjelben annyira dübejött, hogyha valaki tovább olvas, akkor tudja jól, hogy a hét jaj következik, amit a farizeusok és írástudók felett elmondott. Ez teszi végképp világossá, hogy nem lehet itt finomkodva és egy kis enyhe-benyével elintézni a dolgokat akkor, amikor a hit lényegi dolgairól van szó. Kis apróságoknál természetesen az a dolgunk, hogy elnézőek legyünk egymással is, de amikor a fontosról van szó, amikor Isten szaváról van szó, akkor nem lehet elnézőnek lennünk. És azt is látjuk, hogy kinek szól ez a tanítás. A héten volt A 9.11, ahogy elnevezték, hogy a New York-i terrortámadás évfordulója, hát lehet, hogy Jézus szavai Obamának és az USA-nak szólnak. Vagy éppen Baszár el-Aszadnak és Szíriának. Persze mindenek előtt nekünk szól Jézus. Figyeljük csak meg, hogy hogyan kezdődött az ige szakasz. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Nem a farizeusokhoz szólt, nem az írástudókhoz, nem a szomszédodhoz szólt, hanem hozzád szól. Nem a Mózes székében ülőknek tart beszédet, az majd jön, ahogy mondtam, utána a hét jajban, de most nekünk, akik itt ülünk a templomban, szól az, hogy mit is tegyünk mindezzel, és azokkal, és azoknak a tanításával, akik akár Mózes székében ülnek, akár itt fennállnak a szószéken. Vegyük tehát észre, hogy szavaik, tanításaik ellen Jézus külön nem emel kifogást, nem kárhoztatja, hogy hát dobjátok azt el, és nehogy úgy járjatok, ahogy ők tanítanak. Azt mondja, ők Mózes székében ülnek. Nem bitorolják, nem azt mondta, hogy elbitorolták és meghamisították, azt mondja, hogy ott ülnek. Ők valóban Isten törvényét szólják, ennyi mindenképp mellettük szól mellesleg. A problémája persze az volt Jézusnak, hogy követni viszont ne kövessétek, mert ott már valami más van. Mózes széke egy jelkép volt már abban az időben, az eredeti mózesi székről, a hagyomány szerint ez egy olyan szék volt, amely olyan magas ülést tett lehetővé, hogy állónak látszott az ember. Egy kicsit talán a királyi trónok juthatnak eszünkbe másik oldalról, ahol szintén az a cél, hogy ugye, ha a király egy teremben megjelenik, akkor egyetlen alattvalónak a feje sem merje magasabb lenni nála. Tehát ha ő leül, akkor vagy le kell hajolnia az embereknek, vagy olyan magas székre kell ülnie. És tulajdonképpen valami hasonló van itt is, csak itt most nem a király értelemben, hiszen Mózes nem is király volt ebben az értelemben, hanem Isten képviselője volt. És Isten előtti nagyság az érdekes természetesen, de Jézus arról beszél, hogy amikor ezt már az emberek vették át, az ő nagyságuk már egyáltalán nem biztos, hogy követendő ebben az értelemben. Tehát Jézus azért mondja, hogy amit Mózes székében ülve elmondanak, az valóban megteendő, mert az tényleg Isten szava, az ő akarata. És ne higgyük, hogy ez csak a mózesi törvény alatt állókra érvényes. Persze lehet Mózes katedrája mellett a szó, hát ez a katedra szó is innen van, a katedrális, a templom is innen van, de nem maga az épület eredete, éppen a szószék. Az az, ami a katedra tulajdonképpen, és később aztán már ez az egyetemi oktató katedrájáként is működött. Tehát most mondhatjuk így is, hogy arra is igaz ez, amit én most itt mondok, a katedráról, a szószékről, hogy arra figyeljünk, hogy az mennyiben egyezik Isten igéjével, és nem arra, hogy ki mondja azt, és mennyire tartjuk hitelesnek, mert lehet, könnyen lehet, hogy bizonyos viselkedésem, vagy néhány meggondolatlan szavam, netán egyes bűnös cselekedeteim miatt sokan azt mondják rám, hogy hát én nem vagyok hiteles. Lehet, hogy így van, bár azért remélem, hogy talán mégsem. De Jézus mégis azt mondja, hogy ha hiteltelennek is látod az életemet, a személyemet, a szavaimat, akkor se ezek alapján ítéld meg, mert ilyen könnyen nem húzhatod ki magadat a felelősség alól. Tanuljuk meg ebből a beszédből, hogy mesterünk arra int, hogy ne mások hitelességét méricskéljük, és végképp ne ennek a hitelességi mutatónak a függvényében hallgassuk meg őket, tanításukat, hanem Isten igéje alapján a mondottakat tegyük vizsgálat tárgyával, akár Mózes székében ülve, akár Krisztus képviseletében mondja el ezt valaki. És erre azt mondja, hogy viszont az, amit így jelentenek ki, Isten szava szerint, az kötelező érvényű mindenkire. Annak ellenére mondja, hogy ugyanakkor rögtön a következő mondatban hozzáteszi azt is, hogy az életük ezt ugyanakkor nem támasztja alá. Hiteltelenek ilyen értelemben, de a tanítást nem húzza át. Tehát a hiteltelen emberek szavai által közvetített isteni rendelkezések is követendők, nem kapunk felmentést alóluk. Persze meg is fordíthatjuk A mondatot, ahogy Jézus folytatja, mert azt mondja, hogy még akár a hiteles embereket sem szabad követnünk, viszont a cselekedeteikben, ha azok nem felelnek meg Isten akaratának. Bármennyire is a farizeusok és az írástudók a mózesi törvény letéteményese, Jézus hozzátesz, hogy ne kövessétek őket, tilos úgy élni, ahogy ők élnek, mert mondják ugyan Isten szavát, és valahogy mégsem ez van az életükben. Három kategóriában halljuk aztán Jézustól, hogy mitől is tartózkodjunk. A feltűnési viszketegségtől, a rankorságtól és a nagyzolási mániától. Elsőként a vallásos feltűnési viszketegséget sorolja el, amely tökéletesen tanulmányozható minden korok farizeusai és írástudói életén, azaz bármely keresztény életén, különösen is egy lelkészén, aki most is a szószékről beszél. Elsőre talán érthetetlen, hogy miket sorol aztán fel Jézus, mert ha valaki ismeri az Ószövetséget, akkor arra kell rájönni, hogy olyan kifogásokat emel Jézus, amit a törvény előír. Szemléletesen mondja el viszont, hogy a feltűnési viszketegség hogyan torzította el ezeket. Mert igaz, a törvény rendeli el, máskor ez is volt ige szakaszunk amúgy, hogy bizonyságot tegyen a kegyes ember Istenhez tartozásáról, hogy továbbadja a gyermekeknek ezeket a tanításokat, ismételgesse magában még akkor is, amikor úton útfélen jár. Ugyancsak a törvény rendelte el, hogy készítsenek bojtokat a ruhájukra, hogy ez jelezze az Istenhez tartozásukat. Egy kicsit elkülönítve is a pogány népektől, de leginkább kifejezve az, hogy ők Isten népe. Hát ezt nagyobbították meg a farizeusok, és magyarázom, hogy a csengetjüket már csak azért nem raktak rá, mert az a főpap kiváltsága volt. De azért tegyük hozzá, Jézus is viselt bojtot. Ott van mondjuk a vérfolyásos asszony, akinek ugyan a fordításban elsikkad egy kicsit, de a ruhája szegélyét, szó szerint a bojtját érintette meg. Csak éppen Jézusnál ez emlékeztető arra, hogy Isten jelenlétében jár, a farizeusoknál meg úgy tűnik, hogy ez a hivalkodásnak volt az öncélú módja. Hát ezek a példák tulajdonképpen azt mutatják kiválóan, hogy a szent dolgokat miként lehet megszentségteleníteni azáltal, hogy magad mutogatássá teszünk. Egy vallásos showműsort tartunk. Hiszen amikor Isten megparancsolta Izraelnek, hogy a szavait kössék jelként a kezükre, homlokukra és ott hordják, akkor ennek az a lényege, hogy ott legyen a szívükben is igazából a törvény szava, Isten akarata. És ehelyett az ima szíjakat kezdték el megszélesíteni, hogy az emberek minél jobban lássák, hogy hát figyeljetek már, én ezt cipelem. Hát ezért jellemzi Jézus úgy őket, aztán, hogy olyan terheket kötöznek össze, és dobnak az emberek vállára, amik elhordozhatatlanok. Mert ilyen semmiségekkel terhelik meg az embereket, a lényeget pedig elhagyják. Hát máshol jól tudjuk a folytatásban, hogy mondja Jézus, hogy hát kiszűritek, még a szúnyogot is, a tevét meg lenyelitek. És súlyos teherré a törvény magyarázata azért lett, mivel az ember egyre jobban a bűnbe taszítja valójában. Olyan szabályokat alkottak már, ami egyre nehezebben betartható. Az eredeti szándék az jó volt. Mondjuk, ha 80-as tábla van valahol az úton, és én 70-nel megyek, akkor biztosan nem léptem túl a sebességkorlátot. Hát ilyen szabályokat alkottak sokszor, hogy ilyen biztosító szabályok legyenek, egy kicsit szigorúbbak, mint a mózesi, hogy biztos ne legyen. A hétvégén például 25 órás böjt volt a zsidóknál, egyel több, mint 24 óra, hogy biztosan ne legyen egy másodperccel se rövidebb egy napnál. És hasonlóakat lehetne elsorolni sok-sok mindenen, de Jézus a végén mégiscsak így értékel ezek. Olyan súlyos, és hozzátehetjük nyugodtan, felesleges terhek az embereken, ami csak rontja a helyzetüket Isten előtt. És pont az eredeti céllal ellentétben hatnak. Második kategóriaként a rankorságtól óv Jézus. Világos szavakkal szól arról, hogy miért is ne szólítsuk magunkat mesternek, atyának, tanítónak. Kicsit érthetetlen is első olvasatra, hogy hát miért kell ezeket megtiltani? Mi ezekben a rossz? Nem érdemes abba a hibába esnünk, hogy szó szerinti megfogalmazásokba ragadunk bele, és mondjuk így a tanárok, professzorok megszólítását is mellőzzük, vagy főleg óvakodnunk kellene attól, hogy mondjuk a Károli fordítását vesszük elő, akkor ha elmegyünk kivizsgálásra, akkor az orvos doktornak merészeljük szólítani. De miről is van szó? Hát ugyanarról a feltűnési viszketegségről, aminek kapcsán említi Jézus, hogy hát milyen cselekedeteket is ne kövessünk a Mózes székében ülők részéről. A rankorságról és nem a szó szerinti megfogalmazásról van tehát szó. Arról, hogy hát ne a megtiszteltetést keressük a környezetünkben, ne valamiféle megtisztelő címeket aggattassunk magunkra, és persze éppen ezért ne szólítassuk magunkat így, és másik szereposztásban meg mi se így szólítsuk a másikat, mert Jézus azt mondja, hát egymásnak testvérei vagyunk, ilyen értelemben nincs alá-fölé rendeltség, hanem egyformák vagyunk. Úgy is mondhatnánk, hogy a tanítványokat Jézus arra inti, hogy ne váljanak részévé a vallásos hierarchiának. Hogy ne gondolják, hogy egyik jobb, mint a másik, hogy egyes pozíciók magasabban vannak, mint a másik. És azt se gondoljuk, hogy akár Mózes széke, vagy éppen ez a szószék, a fizikai túl más értelemben magasabban lehetne a padoknál. Fogjuk fel, hogy Krisztusban egyenrangúak a keresztények. Ennek a tilalomnak, a hármas tilalomnak a kicsit érthetetlen voltát a szellemi háttér fogja jobban megvilágítani, ezért egy kicsit a gyökerét is hadd említsem ezeknek a jézusi szavaknak, hiszen azok valójában a héber nyelvben vannak, onnan erednek. És elsőre ártatlannak tűnik a mester megszólítás. Hát nem az iparosokról van persze szó, a szakikról, és mondjuk egy kőműves szólítsunk mesternek, hanem arról van szó, hogy Jézust is mesternek szólítják. A zsidó mestereket magyarul is, mai napig is rabbinak nevezzük. Ez a szó szerepel valójában akkor, amikor azt mondja Jézus, hogy ne szólítassátok magatokat mesterekre. Az írás tudományban jártas embereket, tanítókat kezdték el nevezni így, de jó tudni talán, hogy ez csak Jézus után lett ennyire elterjedt, akkor még csak legfeljebb kialakulóban volt. Valójában Jeruzsálem pusztulása után szilárdult ez egy a fajta szakkifejezésé, a zsidó írás tudomány szakértői számára, és lett egy külön ilyenfajta szakkifejezés, de még Jézus idején azért ott élt az emberekben a rabbi kifejezésnek a nyelvi értelme, és ez azt jelenti, hogy hatalmasságom. Hát így már sokkal világosabb, hogy ez a kifejezés valóban csak egy valakire használható, mert egyetlen igazi hatalmasságunk van. És ez teszi talán szintén egy kicsit érthetőbbé, hogy amikor János leírja Mária találkozását a feltámadottal, és leesik neki végre a tantusz, akkor azt mondja, hogy mester, és leborul elé. Mert valóban a mester, a hatalmasságom, az imádatra való, és éppen ezért embert ezzel nem illethetünk. Hát éppen azt fejezi ki ezzel Mária, hogy Jézusban Istent látja. És kis csavar is van a szóhasználatban, mert aztán azzal folytatja a magyar fordítás szerint, hogy egy a mi mesterünk, de tulajdonképpen ott egy másik szó szerepel, úgyhogy lehetne talán érzéket, hogy egy a mi tanítónk, de minden esetre ennek a rabbinak az értelmét, az eredetét, ha tudjuk, akkor másképp sem. Az előbbiek fényében talán már nem is kell magyarázni tovább, hogy például nem a vér szerinti apa megszólítást tiltja Jézus, hanem az olyan címeket, a mennyei atyára alkalmazandó címeket, ami ő rá kellene, hogy vonatkozzon. És aztán a harmadik szó, amit Károli doktornak fordít, az új fordítás pedig tanítónak, szintén nem egyszerűen a mai értelemben érdekes nekünk, mint egy iskolai tanár, hanem ez az akkori teljhatalmú vezetőt jelenti, egyrészt a filozófiai iskolák vezetőinek a megjelölésére használták, vagy másképpen így is mondhatnánk, hogy hatalommal rendelkező nevelő. Nem csak egyszerűen tanít, aztán a diák vagy tanul, vagy nem, hanem nekik bizony hatalma van a diák felett ilyen értelemben. Hatalommal rendelkezik felettünk. És talán nem is véletlen, hogy egy filozófiai iskolából nőtt ki tulajdonképpen a kommunizmus is, és ezért talán nem tévesztjük el az irányt egy olyan párhuzamban sem, amikor bizony a szocializmus idején használatos vezérre gondolunk. Hát ez a kép igen szemléletessé teszi, hogy nekünk valóban csak egy vezérünk lehet. És senki más nem lehet, csak is Krisztus. Harmadik kategóriában Jézus, hát elsősorban szintén vallásos, nagyzolási mániától óv minket. És ahogy a második terület is következett az elsőből, ugye harmadik is tulajdonképpen logikusan következik a másodikból, hogy ne csak a rankorságot tartsuk magunknak lehetetlenként, hanem a nagyzolási mániából is gyógyuljunk ki végre. Jézus nem azt mondta, hogy az övéi között nem lesznek semmiféle tekintélybeli különbségek. Nem azt mondta, hogy nem lesznek tanult tagjai az egyháznak, akik ilyen értelemben többet tudnak Isten igéjéből is, az egyház tanításából. Nem azt mondta, hogy nem lesznek vezetői, akik irányítják az egyház életét, de azt nagyon kihangsúlyozta, hogy a vezető szerep az valójában mindig olyan, mint az övé. Ha ő úr és mester mondja, akkor vegyétek tudomásul, hogy én mindenkinek a szolgája lettem. Ezért állítja elénk azt, hogy ez mindig szolgálatot jelent. Nem valamiféle magasabb pozíciót, hanem nagyobb szolgálatot, és ha úgy tetszik, még nagyobb mélységet. És ez sokkal fontosabb, ez a szolgálat, mint az emberi rangok és címek. Ezért nem lehet sosem célja a keresztény embernek a különféle vezető posztok elérése, hanem ezt mindig úgy kell tekinteni, mint a mások szolgálatának lehetőségét. Egészen máshogy értjük ma már, de talán érdemes felidézni a püspöki keresztet. Hát a kereszt az természetes jelképe a kereszténységnek, ezért nem is gondol az ember másra, de ennek az eredete egészen más. Többek között az, hogy az akkori kivégző eszközökben a kereszt felső szára kisebb volt, mint manapság általában ábrázoljuk, vagy egyáltalán nem volt. És a görög tau betű az, amit a püspökök a nyakukba vettek, és ez azt jelenti, hogy tapeinosz, azaz alacsony, kicsiny. Tehát a püspökök nem a maguk rangját jelölték annak idején az ősegyház életében a keresztel, hanem éppen azt az alázatos szolga voltukat, amelyet Jézus itt mond. És sajnos aztán ez egy más kérdés, hogy a középkorban ez valóban a rangkorság áldozatává vált, meg a hivalkodás áldozatává. Mert hát az ember persze mindig is méricskéli, hogy hát milyen magas polcra is helyezhetem magamat, hol vagyok másokhoz képest, ki az, akit leelőztem, és lenézhetek, mint aki a mélyben van, és én már mennyivel előbbre járok. Vagy ki az, akire föl tudok nézni, és utolérendő cél számomra, hogy majd aztán őt is lehagyjam valamikor végre. Sok helyzetben előkerül ez a téma Jézus tanításában, hogy mi is az igazi nagyság Isten országában, és éppen az ismétlés miatt kell, hogy megértsük, hogy ez milyen fontos. Mert világosan értésünkre adja, hogy az igazi nagyságot egyedül az alázat jelenti. Aki minden áron a nagyzolási mániáját akarja kiírni, annak bizony meg kell végre tanulnia, hogy Isten országában egészen más a rend. Aki magasra tör, annak egyre mélyebbre kell lehajolnia. A héten Albert Schweitzer páciense voltam egy gerinc röntgen erejéig. Persze nagyon jól tudom, nem zavarodtam meg, hogy a híres evangélikus lelkész orgona művész orvos már nem él, és így nem vizsgálhatott meg, csak azért mondom ilyen formában, mert a 60-i Albert Schweitzer kórházban jártam. A röntgen felvételt el is kértem, hogy majd a mozgásszervi orvos megnézhesse. Ezt számítógépen lehet tanulmányozni, állítgatni a fényerejét és a kontrasztot, hogy melyik területet szeretné valaki jobban kiemelni és tanulmányozni, és megvizsgálni. Hát a lényeg az az, hogy sérvem nincs, a csigolyák is épek, viszont a nyitott gerinc miatti fájdalom és izomkötöttség révén gyulladásban van az egész. Hát ezért is van az, hogy állandóan fáj a gerincem, és nem tudok hajolni. Jézus most pedig arról szól, hogy lelki értelemben ne legyünk ilyen gerincbajosak, semmilyen, akár ebbe a spina bifidába szenvedők, akár más gerincbántalomban szenvedők, ne legyünk olyanok, akiknek fáj, vagy egyáltalán nem is tudnak meghajolni. Mert azt mondja, hogy a lelki mélyrehajlás nélkül elérhetetlen lesz Isten országa. Amen. Imádkozzunk. Egy mesterünk, hatalmasságunk, egy atyánk, egy tanítói vezérünk, segíts gerincünknek, hogy meg tudjunk hajolni. Nem emberi hatalmak és nagyságok előtt, hanem a te hatalmad és nagyságod előtt. Éppen ezért értesd meg velünk, hogy ne a hitelességet méricskéljük másokban, és azt szerint hallgassunk rájuk, vagy vessük el szavaikat, hanem arra figyeljünk, mi az, amit a te megbízásodból, a te igédként mondanak. Adj engedelmes szívet ahhoz, hogy amit igédben kijelentesz, ahhoz igazítsuk életünket. Ugyanakkor óv meg minket a képmutatástól, hogy ne csak a szavak bajnokaiként legyünk vallásosak, hanem valóban téged kövessünk. Óvj attól, hogy megtisztelő címeket, hódoló szavakat, hízelgő dicséreteket várjunk el másoktól, és óvj attól is, hogy mi magunk illessünk másokat túlzó címekkel, hódoló szavakkal, hízelgő dicséretekkel. Segíts gerincünknek, hogy meg tudjunk hajolni, hisz téged követni, országodban nagynak lenni csak úgy lehet, ha a lehető legmélyebbre hajolunk. Amen.